Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták e földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újjongjatok az Úr előtt, az egész földön, örvendezve vígadjatok, zsoltárt énekeljetek. Amen. Szeretett testvérek, mielőtt engednénk a zsoltáros felszólításának, és belépnénk az Úrnak szentelt hajlék falai közé, boruljunk el mindenható Isten előtt, és imádkozzunk együtt Salamon királynak a jeruzsálemi templom felszentelésekor mondott imádságával. Uram, Izrael Istene, nincs hozzád hasonló Isten sem fenn az égben, sem lent a földön. Megtartod a szövetséget hűségesen szolgáiddal szemben, akik teljes szívükkel neked tetsző életet élnek. Most azért, Uram, váljék valóra ígéreted, amit szolgádnak tettél. De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház. Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Szemeid a házra nézzenek éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad, ott lesz az én nevem. Hallgass meg szolgádnak és népednek könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgass meg és bocsáss meg nekik. Ha majd valaki lépkezik fele barátja ellen, és idejön és esküdtesz oltárod előtt, te halld meg a mennyből, és tégy igazságot szolgáid ügyében. Ha majd néped vereséget szenved, mert vétkezik ellened, de azután hozzád tér, vallást tesz nevedről, hozzád imádkozik és könyörög ebben a házban, te hallgass meg a mennyből, és bocsáss meg népednek. Ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeznek ellened, de azután imádkoznak ezen a helyen, vallást tesznek nevedről, és megtérnek vétkükből, mert megaláztad őket. Te hallgass meg őket a mennyből, és bocsáss meg szolgáidnak és népednek a vétkét, sőt tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell, és adj esőt földedre, amelyet népednek adtál örökségül. Ha bármilyen csapás és betegség lesz, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár egész néped mond el, te hallgass meg, bocsáss meg, cselekedj és bánj mindenkivel tettei szerint, hiszen egyedül te ismered minden embernek szívét. Még az idegent is, aki eljön a te nevedért, mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról. Ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgass meg és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet. Bocsásd meg népednek, amit ellened vétettek, és minden hűtlenségüket, amiben hűtlenek voltak hozzád, hiszen a te néped és örökséged ők. Tekints a te szolgádnak imádságára és népednek könyörgésére. Hallgass meg őket, valahányszor hozzád kiáltanak. Amen. Most pedig járuljunk az Úr színe elé jelképesen is átvágva a megújított, kibővített templom épületéhez vezető úton a szolgálat. Szeretett testvérek, immár nyitva az ajtó. Vonuljunk be a 84. Zsoltár első versének eléneklése után, akár itt, akár a Bolyai utcai főbejáraton, akár megkerülve a templomot, a túlsó templom kert felül, hogy odabent folytathassuk hálaadó ünnepségünket. Énekeljük a 84. Zsoltár első versét. Ó, seregeknek Istene!
Ó, seregeknek Istene! Mely kedves gyönyörűsége! A te szerelmes hajlékunknak! A tíveken kohászkodik!
A mi segítségünk és könyörgésünk megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket most és örökkön örökké. Ámen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei Atyánk, Krisztus Jézus által, hálaadással és örömmel a szívünkben léptük át a neked szentelt hajlék küszöbét, azért, hogy előtted fejet hajtsunk, előtted kitárjuk a szívünket, és kérjük és esdekeljük, hogy jöjj közénk, védj lakozást közöttünk, ebben a gyülekezetben, ebben a hajlékban, védj lakozást a mi életünkben, hogy lehessünk befogadói és megtartói annak, akit te elküldtél közénk, lehessünk befogadói és megtartói annak, amit a te ígéd üzen, kér és vár tőlünk. Ebben a reménységben vagyunk együtt, töltsd be a mi reménykedő várakozásunkat Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek, Istennek szent igéje, melynek alapján előttetek ebben az órában az ő lelke ereje által hirdetni kívánom üzenetét, megvan írva a Márk írása szerinti Szent Evangélium 4. fejezetében, a 21. és azt követő versekben a következőképpen. Ezután így szólt hozzájuk. Vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Ezt is mondta nekik. Vigyázzatok, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban.
Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Szeretett testvérek, a templomokat többek között azt különbözteti meg a gépkocsiktól, hogy nem biztos, hogy az a válasz, amit egykor a híres Henry Ford adott arra a kérdésre, hogy melyik a legjobb autó, erre ő azt válaszolta, hogy az új. Nem biztos, hogy ez a templomokra is igaz. Félreértés ne essék, nem azért mondom ezt, egy új vagy megújított, kibővített templom hálaadó ünnepén, mert ne lenne az embernek tele a szíve örömmel és hálaadással, amikor egy ilyen napot átélhet, hanem azért, mert egy templomot nem csak akkor, amikor új, amikor frissen elkészült, nem csak akkor lehet annak tekinteni, amire adatott, mert a templomok nem amortizálódnak, nem avulnak el, nem mennek ki a divatból, mert valami olyasmire rendelte őket az örökkévaló Isten, amit minden időben, minden korban, minden nemzedék számára betölthetnek funkcióként. És most az ige három olyan dolgot hoz elénk, amelyikről azt hiszem, minden templom és minden gyülekezet számára el nem évülő és el nem avuló üzenet, funkció, feladat és küldetés. Az első egy látszólag abszurd kérdéssel kezdődik, amikor odafordul Jézus a tanítványokhoz, és azt mondja nekik, hogy ha vajon azért veszik elő a lámpást, hogy aztán gyorsan le is takarják, bedugják az ágy alá, vagy ráborítsák a vékát. Ugye, hogy ennek nincs értelme. És persze mindenki rábólint, hogy hát persze, hogy nincs értelme. Mert a normális megoldás az az, hogy előveszik a lámpát, meggyújtják, és odateszik a lámpatartóra. Azért, hogy betöltse a hivatását, hogy világítson, hogy fényt gyújtson, hogy eloszlassa a sötétséget, amelyik kívül van, és eloszlassa a sötétséget, amelyik belül van. A templom a sötétséget oszlató, és az igazi világosságot ebbe a világba elküldő és elhozó Isten akarata szerint ez a hely, ahol világosságnak kell lenni, ahol világosan kell tudni szólni, mert az Isten igéje egyenes és világos beszél. Ahol világosan kell látni és tudni, hogy kinek hol van a helye, mármint hol a helye Istennek, és hol a helyünk nekünk. A világosságban, ahol az egyébként homályba vesző és elmosódó tárgyak körvonalai olyan egyértelműek és világosak, és ahol nincs mellébeszélés, ahol nincs össze-vissza magyarázkodás, ahol csak egy dolognak van helye, a kertelés nélküli őszinteségnek. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ennek a beszédnek van helye a világosság házában. Annak a beszédnek van helye, amelyikkel az örökkévaló Isten bemutatkozik, belép ide, és azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened. Ezért veszik elő a lámpást. És ezért van az, hogy a templom és az azt megtöltő keresztény gyülekezet lehet és maradhat minden körülmények között a világosságnak, a szóban, a cselekedetben, az egyenességben megnyilvánuló világosságnak a közössége, ahol valóban lehet oszlatni külső és belső sötétséget, ahol el lehet űzni árnyakat, amelyek rá akarnak telepedni az életünkre, amelyek bizonytalanságban akarnak tartani, amelyek olyan homályossá teszik a jövőt. A lámpát azért gyújtják meg, hogy világítson. Ez Jézus egyenes, visszavonhatatlan üzenete. És ez Jézus egyenes és visszavonhatatlan igénye. Velünk szemben. Mert ha mi is csak annyit tudunk, hogy Uram, itt nagyon nagy a sötétség, ó, bezzeg a régi szép időben, akkor hasonlatosak vagyunk ahhoz az ifjú, lobogó lelkű misszionáriushoz, aki annak idején odament a nagy egyházatjához, Ágostonhoz, és mondta, hogy Uram, küldj el engem oda a messzi távoli vidékre, hogy a pogányok között hirdessem az evangéliumot. Aztán egy év múlva visszajött, fásultam kiégve, keserűséggel teli, Uram, rettenetes nagyott a sötétség. Érzéketlenek az emberek. Nem fogadják be az evangéliumot. Azt mondta neki Ágoston, én nem azért küldtelek oda, hogy megtudjam, milyen nagy a sötétség, azt nélküled is tudtam. De azért mentél oda, hogy világíts. Amikor ma mindenkinek a szíve, a szája tele van panasszal, keserűséggel, egymás ócsárlásával, a kibúvók meg a felelősök keresésével, hogy hogy jutottunk ide. Vajon tudunk-e, akarunk-e valami mást, valami többet felmutatni? Ha ehhez segít egy világossággal teli templom, ahogyan az átriumos rész szinte erre predestináltatott, akkor Isten áldása lesz és marad ezen a hajlékon. Aztán úgy folytatja Jézus, vigyázzatok, hogy mit hallottok. Ez is egy kicsit furcsa dolog, mert azért a mondjuk velem nagyjából egykorúak, meg a tőlem idősebbek, mi emlékszünk olyan időkre, amikor otthon, ugye a szülő, amikor elengedte a gyerekét az iskolába, akkor nem azt mondta neki, hogy vigyázz arra, amit hallasz, hanem vigyázz arra, hogy mit beszélsz. De nem volt mindegy, hogy vajon mások előtt, a figyelő tekintetek, meg szemek előtt, meg fülek hallatára mi hangzik el. És az is egy rettenetes, nyomasztó érzés. Jézus azt mondja, vigyázzatok, hogy mit hallottok. Ugye ismerünk talán a környezetünkben is, vagy legalábbis már hallottunk róla, hogy vannak ilyen szelektív hallású emberek, akik mindig csak azt hallják meg, amit akarnak. Azt mondja Jézus, vigyázzatok, hogy mit hallotok. Az ige egyházában, ahogyan előszeretettel nevezzük magunkat, vajon mi mit hallunk? Szólj, Uram, mert hallja a szolgát. De hát emlékszünk ennek a mondatnak az eredetére, hogy milyen keserves leckével kell az öreg főpapnak megtanulni azt, hogy jé, hát lehet, hogy az Úr szól. Érezzük ennek a borzasztó, tragikus vonását. Amikor ott van egy kisgyermek, Sámuel, aki engedelmesen odakipeg az öreg főpaphoz, hogy hívtál, Uram. Én nem hívtalak, menj vissza lefeküdni. És háromszor meg kell ennek ismétlődni, amíg Isten felkent szolgálja, rádöbben arra, hogy hát tényleg beszél az Isten. Vigyázzatok, hogy mit hallok. Vajon nevezhetjük-e úgy református templomunkat, református templomainkat, hogy az igazából a hallás háza. Vigyázni arra, amit hallunk. Mert azt a sok handabandázást, meg magyarázkodást, amit hallunk, amitől már sokszor tényleg lelki, meg szellemi hallássérültek leszünk, mert ebben az űrzavarban meghallani igazán azt, amit ő mond, ahhoz tényleg, hát talán nagyon egyszerű dolog kell, hát tényleg elhinni azt, hogy az Isten beszél. De talán mi vagyunk kitéve legjobban annak a kísértésnek, hogy ó, hát megy itt már mindjárt szépen, olajozottan a dolgok, be vannak járatva. Vigyázzatok, hogy mit hallottok. Tudunk-e erre vigyázni? És felismerjük-e az ő szavát? Jézus azt mondja magáról, hogy a juhok hallják a jó pásztor szavát. Az idegent, az idegen hangjára nem hallgatnak. Azt is meghallják, de azt mondják, na, vigyázzunk. Vigyázzatok arra, hogy mit hallottok. Vajon lesz-e, tud-e újra és újra az Istennek szentelt hajlék a hallásra vigyázók közösségének a helye lenni, akik valóban azt tartják a legfontosabbnak, amit tőle lehet hallani. És mit lehet tőle hallani? Azt mondja Jézus, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is, sőt ráadást is adnak. A mérték. Egy templom akkor szép, hogyha a mértékek, az arányok megfelelnek törvényszerűségeknek, rendnek, számításoknak, és megfelelnek annak, hogy ott, aki benne ül, aki belép, az azt érezze, hogy ez a tér engem befogad. Olyan a mértékünk. Igen, a templom a mértéknek a helye, és a mértéknek a háza. És talán semmi mástól nem szenved ma jobban a mi világunk, mint a mérték meg nem találásában, meg nem találásától. Hogy hol van igazán, mi igazán az a mérték, amelyik megszabja, hogy hol van a határ. A mértékletesség, amelyik olyan dörömbölő erővel parancsol az egész emberiségnek, hogy térjetek észre, mert ha nem tanuljátok meg újra a mértékletességet, akkor menthetetlenül végetek. Mértékletesség. Annak a mércéje szerint élni, aki tudta, mit jelent embernek lenni, mit jelent önmagát szétosztani, mit jelent önmagát odaáldozni. És még egy dolog. A példázat, amelyiket Jézus a magától növekedő vetésről elmond, beszél egy különleges, nagyon veszedelmes, de ugyanakkor nagyon ígéretes, szent automatizmusról. Ez a szó van itt Márk evangéliumában, amikor azt mondja Jézus a példázatban, hogy magától terem a föld, automatikusan terem a föld. Az ember nem tudja, hogy hogyan. Igen, a templom kell, hogy tanúbizonysága legyen ennek a szent automatizmusnak, amelyik ismétlem nagyon veszedelmes, és ugyanakkor nagyon ígéretes. A veszedelme az, hogy az Isten automatizmusa az dolgozik, mindent elintéz, nekünk semmi teendünk. Az ígéret, a szent ígéret. Még mi se tudjuk elrontani. Mert magától terem a föld. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek. Sok mindenre jó, és sok mindenre szolgál. Egy templom. Én azt kívánom ezen a háladó ünnepen a nagy erdei gyülekezetnek, hogy legyen a világosság háza, legyen és maradjon a vigyázó hallásnak a háza, ahol az ember megtalálja az igazi mértéket, és ahova belépve tudja, és ahonnan kilépve magával viszi azt a szent predestinációs bizonyosságot, magától teremt. Ő jobban tudja. És akkor nem úgy, mint egy autónál lehet örülni a templomnak akkor, amikor új. Lehet örülni akkor majd, amikor 100 éves lesz, és így tovább. Mert akkor azt értette meg az ezt építő, ezért áldozó gyülekezet, világosságnak, a vigyázó hallásnak. És az Isten szent, önmagától való cselekedetének az ereje, az nemzedékről nemzedékre megmarad. Így legyen áldás, így legyen Krisztus hatalma és Krisztus ereje mindenkor jelen ezek között, a falak között, közöttetek valamennyiünk életében. Ámen.
Alleluia, 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 Alleluia,
Hadd dicsérjünk téged, Urunk, egész életünkkel, minden szavunkkal és cselekedeteinkkel. Hadd dicsérjünk azzal, amire hálaadással azt mondhatjuk. Köszönjük, hogy elsegítettél, elhoztál bennünket idáig, engedted elérnünk ezt a napot, elvégezhettük azt, amit elterveztünk. Dicsérhessünk azzal, amire azt mondjuk, bocsáss meg nekünk, amiért elmulasztottuk. Hogy őszintén oda tudjuk tárni eléd életünket, és tudjuk kérni, várni a te bűnbocsátó, szabadító hatalmadat. Hiszen ez a mi életünk legnagyobb dicséretmondása, ha így engedjük ránk áradni a te kegyelmedet, megtisztító hatalmadat és szeretetedet. Háladással magasztalunk téged, amiért ebben a gyülekezetben engedted elvégezni az eltervezett munkát, hogy kiteljesedjen, hogy még inkább lehetővé váljon az, amire rendelted, elhívtad őket, amire rendelted, alkottad ezt a templomot. Add, hogy így legyünk a te színed előtt örvendező, dicséretmondó lélekkel, és így kérjük a te áldásodat, a te vezetésedet a további útra. Légy velünk, segíts meg bennünket, és őrizd meg a Krisztus igazságában. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind a örökké. Ámen. Mindezek után Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereját, és adjon néked békességet. Amen.